Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. A szeretet a jövőre gondol. Én azt hiszem, hogy első hallása furcsa cím, hogy jön össze a szeretettel a jövő, de remélem, hogy sikerül elmondani közben. Első ráhangolódásul szép zenét hallgassunk Bach c-moll partitájának első és harmadik tételét. Baranyi Zsanett fogja fogalán előadni.
Thank you.
Nagyon szépen köszönjük. Nagyon jó hangszerre fú, valamert szépen szól. Persze fontos, hogy az egyik végén legyen valaki, aki fújja. De nem elég hozzá a levegő. Nem olyan nehéz, csak, hogy is szokták mondani, megfelelő időben megfelelő billentyűt kell lenyomni. De Jeanette ezt nagyon szépen csinálja. Két kérdést találtunk múltkor a kérdésdobozban. Ezeket felolvasom és megpróbálok válaszolni rájuk. Több élő példát tudok, írja a kérdező, ahol esküvő előtt keresztelkedett a fiú, és amikor a lánnyal megismerkedett, nem volt hívő. Akkor a közös érték, rend, közös hit, Isten a középpontban megismerkedéskor nem volt meg. Ott kellett volna hagyni a lánynak a fiút. És ha X időn belül nem tér meg, ott hagyja. Nem lehet tudni előre, mikor tér meg, megtér-e. Sokaknak sikerült, honnan tudom, hogy nekem sikerülhet-e ez az utam, ha jól olvasom. A példákban a fiúk komolyan megtértek, írja zárójelben. Hát két előadást érdemes volna tartani a kérdés kapcsán. Az egyikben azt kellene tisztázni, hogy mit jelent a megtérés. A másik előadásnak a párválasztásról kellene szólnia. Talán az utóbbiról volt is szó, gondolom úgy a megtérési szóba került. Mindenek előtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy ha valaki rá döbben arra, hogy nem folytathatja a kapcsolatát, ez a lány nem hajlandó vele tovább szóba állni, ha ő nem tér meg, gyorsan elmegy egy egyházközségbe, bejelentkezik, keresztelést kér és be is iratja magát, ettől még a mennyországban nem lesz beírva a neve. Tehát ez nem megtérés. Nem keresztjén valaki, még attól sem, hogyha csecsemőkorában megkeresztelték, vagy megkereszteltették a szülei, mondván, le van tudva ez a probléma, ki lehet pipálni, nem. Személyes döntés kell ahhoz, hogy az ember Isten gyermeke legyen. A Biblia ezt úgy fejezi ki, hogy akik befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Megkockáztatom még azt a megjegyzést is, ha valami miatt esetleg nem kerül sor a keresztségre, akkor is Isten gyermeke. Azt a Latort, aki az Úr Jézus mellett halt meg a kereszten, senki nem keresztelte meg. Se csecsemő keresztségen nem ment végbe, se bemerítésen, de befogadta az Úr Jézust. Fölismerte, hogy ő az igazi király, mikor azt mondta, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodban. Tehát egy belső döntés kell ehhez. A megtérés nem formális dolog. Formálisan meg lehet erősíteni. A gyermekkeresség pedig olyasmi, mint egy eljegyzés, de a szülők kötik az eljegyzést. Tesznek egy fogadalmat, egy ígéretet, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd önként tegyen vallást a hitéről, de hogyha felnő és nem tesz önként vallást a hitéről, hiába konfirmált esetleg, hiába tanulta meg a KT-t, attól még nem lesz Isten gyermeke. Mert személyes döntésre van szükség. Na most miért lényeges ez a párkapcsolatban? Azért, mert más az értékrendje, most így mondom, a megtért embernek, itt szívesebben mondanám már azt, hogy az újjászületett embernek, tulajdonképpen megtérés és újjászületés nem két különböző dolog, de más szempontból. A megtérést én végzem, megfordulok, visszafordulok Istenhez, az újjászületést ő végzi el a Szentlélek által, ahogy Jézus beszél erről Nikodémussal folytatott beszélgetésében. Egyik az emberi, a másik az isteni szempont. Ennek kell végbe menni. Na most az újjászületett embernél más az értékrend, más az, ami fontos neki, amit előnyben részesít. Az értékrendről ma is szó lesz, tehát erre a problémára majd még rátérek. Na most a párválasztás, hát erről is szólunk, közben bekapcsolt a projektor, pont kapóra jön ez a kép, talán ismerős, libegőben ül egy pár, ez egy könyv címlapján látható, ez a Zuglieti libegő egyébként. Ennek a könyvecskének az a címe, hogy Utazzunk együtt. Végül is a párválasztásról szól ez a könyv. Nem tudom, a könyvasztalon van-e belőle. Nincs. Egy. Volt. Jó. De hát lehet, hogy egy hét múlva lesz. Hát a párválasztásról szól, hogyan találhatja meg valaki a párját. Ebben a legfontosabb mozzanat az, hogy harmonizálunk-e alapvető céljainkban, illetve értékeinkben. Ha nem, akkor nem érdemes megkötni a házasságot, mert akkor szétfele tartunk. Valószínűleg mindenki ismeri azt az élményt, hogy ül a vasútállomáson a vonatban, egy másik szerelvény is áll a másik vágányon, aztán egyszer csak úgy érzi, hogy elindultunk, aztán kiderül, hogy a másik megy. Most el tudom képzelni, hogy mind a két szerelvényben ül valaki. Az egyikben egy fiú, a másikban egy lány. Nagyon tetszenek egymásnak. Tulajdonképpen közel vannak egymáshoz. Talán, ha mind a ketten kinyújtanák a karjukat, még el is érnék. Egyez meg sok mindenben, de ahogy elindul az élet, elindul a vonat, kiderül, hogy nem azonos az úti céljuk. Nem ugyan oda tart a két szerelvény. Gondolom, hogy világos a hasonlat. Hát amikor azt mondja, azt írja az apostol a korintusi gyülekezetnek, hogy ne legyetek hitetlennel felemás igában, és ezt a házasságra vonatkoztatjuk, akkor erre gondoljunk. Nem azonos az úti célunk, ha nem azonos az értékrendünk. Hát ennyit erről. A másik kérdés is megérne, talán több előadást is, hogyan lehet kezelni a nézet eltéréseket, véleménykülönbségeket egy konfliktus kerülő társal. Hogy ne elnyomás legyen belőle. De ha nem olvasom ezt az utolsó mondatocskát, ami egyébként zárójelben van, akkor se könnyű a választ tudni, a konfliktus kerülő ember tulajdonképpen nehéz ember. Ő a békesség kedvéért belenyugszik mindenbe, nem akar összeütközést, ugyanakkor a feszültség megmarad. Nem lesz jó kedvű ezután, és nem lesz felszabadult a kapcsolatban. Mert sokkal jobb az, hogyha az ember megmondja azt, amit gondol. Lehet, hogy aztán ütköznek, szikra pattan, és így tovább, de akkor több a remény arra, hogy eljutunk egy közös véleményre, vagy egy közös döntésre. A konfliktus kerülő ember megalkuvó ember. Sajnos az a helyzet, hogy a férfiak között elég sok ilyen van. Sok a konfliktus kerülő. Milyen békés természetű. Meg is van elégedve vele az anyósa. De a feleségnek több gondot okoz. Na most, hogy lehet itt megoldani? Nem olyan egyszerű dolog, hát nagy türelem kell hozzá. Minden esetre nem szabad ezt annyiba hagyni, föl kell hívni rá a figyelmet. Az illetőnek kell tudatosan küzdeni ellene. Többnyire nagyon mélyen begyakorolt viselkedési séma a konfliktus kerülés. Tehát nem gondolom, hogy egyik percről a másikra meg lehet ezt oldani. Hát ennyit, hogyha nem kielégítő, akkor tessék zörögni, illetve újabb kérdést bedobni. A szeretet a jövőre gondol. Most meg fogunk hallgatni két verset Lestják Katalin előadásában. Az egyik egy magyar költő gyönyörű verse. Meddig tart az öröm? A másik egy ószövetségi költemény, Mózes éneke, a jövőt érinti ő is ebben a versben. Vajon hogyan gondolkodik róla?
Tóth Árpád, az öröm illan, az öröm illan. Incs neki, még visszavillan szép szeme, lágy hangja halkuló zene, s lebbennek szőke tincsei. Itt volt hát, jaj, nem is hiszem, már oly kusza a tünde rajz, mint vízfénylő kedves arc szétrezgő képe vadvizen. Mint lázáló kép, lenge árny, cikázó galamb sziluett, lángal égő város felett füst közt vonagló gyenge szárny. Egy holt csillagról árva fény, mely millióm éve úntalan száll ájultan és hontalan a végtelen tér jégűrén. Édeni pajtás, égi kéz, felvögnál szívünk a poros vak légbe, mint vidám piros labdát. De jaj, a szív nehéz. Itt volt hát, ó, öröm, öröm, egy szóra még, egy percre még, ó, mondd, az ég fenn ugye kék, s az élet még íze nem üröm. Az öröm illan, incs neki, még visszabúsul szép szeme, lágy hangja elfúló zene, s ezüstfehérek tincsei. Negyedik könyv. Isten örökké valósága, a bűnös ember múlandósága, könyörgés kegyelemért. 90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték. Öröktől fogva mindörökké, te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza embernek, fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, mely reggel sarjad, reggel virágzik és sarjad, és estvére elhervad és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt. Megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha legfeljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram! Meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon! Jó reggel, elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezünk és vígadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyeken gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk. És a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
Köszönjük szépen, Kati! Hallottunk egy szép verset arról, hogy az öröm egy pillanatig tart, elillan. Itt volt, már nincs itt. Jó lenne megismételni, az élet ilyen sok-sok apró örömből áll, de mindig elmegy. Akkor keresjük a lehetőségét. Hát valakit várunk, megjön, örülünk, nem jön, szorongunk, félünk. Valami egész másról szól a Mózes éneke. Benne van az örökké valóság. Te már akkor voltál, amikor még hegyek se voltak, még semmi nem volt, mondja Istennek. Úgy hallgatólagosan az is benne van, hogy te leszel is mindig. Öröktől fogva vagy te, és mindig leszel. És mi van velünk? Sok bibliai hely rimmel erre, szintén Zsoltárban van ez a mondat, pára az emberek élete. Igen, pára. Egy pillanatig tart, ellobban, kész. És a szerelem, az is, akárcsak az öröm. A házasság örökké tart, és boldogan éltek, meddig? Míg meg nem haltak. Ez áll a mese végén. Valójában a házasságot nem részletezi. Részletesen csak a küzdelmeket mondja el a sárkánnyal, meg vasgyúróval és hasonlókkal. Igen, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Isteni bölcsességet kér, és a vége, az új bibliafordításban így hangzik a vége, kezeink munkáit tedd maradandóvá. Mint azt mondaná, hogy add meg, hogy legalább legyen értelme annak, hogy mit voltunk. Szeretnénk valami nyomot hagyni itt a világban, az emberekben. Gondolom, hogy mindannyian jártunk már temetésen, micsoda fogadalmak vannak, soha el nem felejtünk. Igaz ez? Vannak sebek, fájnak sokáig. Néha az a jó és az egészséges, hogyha az ember feldolgozza, nem azt mondom, hogy elfelejti. De hogyha az élet valóban megy tovább, előbb-utóbb a szüleink meghalnak. Előbb-utóbb a társunk is, kérdés, hogy ő előbb, vagy én előbb. És mi lesz a házasságunkkal? Én azt olvasom ki a Bibliából, hogy ott nem lesz házasság. Ezt onnan gondolom, hogy amikor az Úr Jézus kérdezik a feltámadás felől, akkor azt mondja, hogy ott nem házasodnak, férhez sem mennek. Kinek a felesége lesz az, aki itt sorban egymás után hét testvérnek volt a felesége, akkor az örökké valóságban kinek lesz a felesége? Jézus válasz az, hogy ott nem házasodnak, férhez sem mennek, olyanok lesznek, mint az Isten angyalai. Valaki ebből arra következhet, hogy ott nem lesz nemünk. Hát ez nincs benne a Bibliában. Valaki még azt is mondta, hogy hát az sincs benne, hogy nem lesz szex. Nincs benne. Hogy fogunk-e enni, azt olvastam nemrég egy keresztény könyvben, hogy van, akiknek az evés örömet okoz, ezért bizonyára enni fogunk. Nem tudom. Ne lépjünk tovább, mint amennyit Isten igéje kijelent nekünk. Én azt gondolom, hogy ezekkel a problémákkal nem fogunk foglalkozni. Minden esetre az örökké valóság perspektívájába helyezi be a 90. Zsoltár az ember életét. És ez nagyon fontos dolog. Bölcs szívhez jutni úgy lehet, hogyha az ember tisztában van azzal, hogy az ő élete bármikor ellobbanhat, nem számít, hogy hány éves. Egy idős otthonban hallottam két néni beszélgetését, 80-on fölül van mind a kettő, azt mondja az egyik, hát Erzsikém, mi már nem fogunk fiatalon meghalni. Én azt hiszem, hogy valami lényeges dologra rátapintok. De hát meg fog. Ő is meg fog halni. Hát ha nem is fiatalon, az már nem lehetséges. És az örökké valóság szempontjából annyira nem számít, hogy valaki 20 évig élt, vagy 80-ig, vagy esetleg még tovább. Az olyan, mint egy pillanat. Elszáll, mintha röpülnénk. Na most mindez nem azt üzeni, hogy akkor nem kell törődnünk a földi életünkkel, illetve az itteni kapcsolatainkkal. De azt nagyon jó lenne mindebből megértenünk, hogy a házasságunk nem úti cél, hanem utazás. A mesékben úti cél. A kis pásztor fiú célja, hogy eljusson a királylánnyal való esküvőig. Neki az a célja. Révbe ért, minden megvan oldva. Én azt gondolom, semmi nincs megoldva a házasságkötéssel. Egy újabb útszakasz következik. A házasság utazás. És hát persze nem mindegy, hogy az ember milyen körülmények között utazik. Én utaztam már úgy, hogy majdnem fél lábon kellett állni kinn a peronon, akkor a tömeg volt. Nem volt hely, nagyon kényelmetlen. Sokkal kényelmesebb Intercity utazni. Mondjuk Németországban ott jobb az Intercity. De elsősorban az érdekel, hogy eljutok-e a célba. Mert még a kényelmetlen utazást is elviselem, ha az a vonat jó helyre visz. Ha rossz vonatra szállok, esetleg a másik kedvéért, akkor nem jutok célba. Mert nagyon fontos szempont ez, alapvető bölcsességi kérdés, tisztázni azt, hogy mi a célom, hova akarok eljutni, és ehhez kellenek nekem megfelelő körülmények, például megfelelő úti társ. Hát egy kényelmes vonatban néha úgy tűnik, hogy ez nem is olyan fontos, nem fontos. Intercity-n utazom néha. Egy kicsit mindig gondolok arra, hogy vajon milyen ember fog szembe ülni velem. Hát végül mindegy, mert pár óra az egész. De azért egy kicsit érdekel, nem tudom ki, hogy van vele. Hát a házasság pedig olyan utazás, amelyik néhány évtizedig tart jó esetben. Nem mindegy, hogy ki az utitársa. Gondolok egy autóbusz utazásra, mondjuk távolsági buszon. Előre megvettem a helyjegyemet. Megvan. Természetesen menetirányjal szemben, ablak mellett. Ki jön mellém? Hát ott is lehetnek szempontok. Nem szeretem, ha túl terjedelmes az illető. Nem szeretem, ha rossz szaga van. Nem szeretem azt se, hogy túlságosan bőbeszédű. Esetleg én olvasni szeretnék, vagy gondolkodni egy kicsit, néha azt is szokta. De hogyha állandóan beszél olyan dolgokról, amik engem nem érdekelnek, akkor nem kellemes az utazás. Tehát nem mindegy, hogy ki az utitársam. És nagyon jó, ha kényelmesen tudok utazni. De a legfontosabb az, hogy a célba érjek. Na most, ha a libegőbe ültünk be, akkor pedig fontos, hogy följussunk a csúcsra. Hát azért ültünk be. Közben is élvezzük a tájat. Mondjuk, aki először ült libegőbe, lehet, hogy nem meri kinyitni a szemét útközben, de én azt hiszem, hogy mindenki túl van már ezen. De hogyha kinyitja és nézelődik, gyönyörködhet a tájban, de a legjobb az, hogy megérkezik a csúcsra. De aki úgy gondolkodik a házasságáról, hogy hát jó ez a libegőzés, de kényelmetlenné vált, meg most olyan undok itt mellettem, hát kiszállok mellőle. Hát furcsa következményei vannak, legenyhébb esetben bokafica. Hát így jár az, aki elválik. Pedig lehet, hogy nem olyan kellemes az utazás. Mi a keresztény házasság ebből a szempontból? Páros utazás az ígéret földje felé. Ebben benne van az, hogy a lényeg az ígéret földjére való megérkezés. Nem a pillanatról van szó. Tulajdonképpen a jövőre gondolunk. Hova megyünk? Az emberi élet sokkal kiszámíthatatlanabb, mint egy libegő utazást, vagy akár az Intercity-n Szegedig, vagy Miskolcig, azt lehet tudni, a menetrend többnyire közli, hogy mikor, melyik állomásra érkezik az ember. De hogy életünk során mi minden ér bennünket, az már nem olyan világos. Aki nem lépte át azt a bizonyos szoros kaput, vagy ahogy a kérdésekre adott válaszoknál fogalmaztuk, aki nem újjászületett keresztjén, akinek nincs élő reménysége, aki nem látja a láthatatlant, aki nem tud az örökké valóság távlatában gondolkodni, nem látja a jövőjét, csak a mának él. Nem tudom, hogy rajtam kívül van-e még itt olyan, talán igen, akik a második világháború ideje alatt már éltek. Hallgattak rádiót. Hát én 10 éves voltam, amikor befejeződött a második világháború, de még emlékszem Karádi Katalin hangjára. Itt van. Épp a cigaretta van a szájában, legismertebb dala a Hamvadó kis cigaretta vég. De abban az időben nagyon sokat lehetett hallani a rádióban ezt a dalt. Csak egy nap a világ. Háború volt. Úgyhogy érthető, hogy erre a szövegre nagyon rezonáltak az emberek. Csak egy nap a világ, csak egyetlen egy csók az életünk. Ki tudja, mi vár ránk, ki tudja, holnap mire ébredünk. Ez a gondolkodás akkor reális volt. Ma nevet rám az ég, ma csókra hív a szád, s a két karod, ma szívem a tiéd. Mit bánom én a fájó holnapot? Add nekem ezt az éjszakát, és én az életem adom, csak addig éljek, ne tovább, amíg a szádat csókolom. Hát, azért szeretnénk egy kicsit tovább élni. De nagyon szépen kifejezi ez a vers ezt a szemléletet. Ha bizonytalan a jövő, ha valóban nem tudjuk, hogy holnap mire ébredünk, akkor nem számolunk a jövővel. Ki tudja, van-e visszatérni otthon, ha lenne, jó lenne, ha volna még. És mint egykor a régi hűs verandán a mély, béke méhez öngne, míg hűl a szirva lekvár, s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, s a fák között gyümölcsök ringnának mesztelen. Ismerjük Radnóti gyönyörű versét. Ő igyekezett reménykedni, még ott is, a koncentrációs táborban. Karádi Katalin dalában nincs remény. Egy pillanat, azt élvezzük ki. Régi latin mondás a carpe diem, szó szerint élvezd a napot. Kissé szabadabb költői fordításban szakítsd le minden pillanat virágát. Most élvezd, most itt van. Ez az életszemlélet azonban azért veszélyes, mert erkölcsi süllyedéshez vezet. Érdemes megfigyelni, hogy ha egy nép elveszíti a reménységét, akkor erkölcsileg is mélyre kerül. Akkor nincs értelme a tartásnak. Amikor nehéz helyzet van, szerintem ilyen van ma Magyarországon. A szombati bejelentés ellenére, sőt, fokozottan azóta. A jelenések könyvében van ez a mondat, itt van helye a szentek álhatatosságának és hitének. Az ősi kígyó ravasz, a hazugság atya ravasz és a tanítványai is. A hazugság atya taktikázik, a tanítványai is. Miben reménykedünk? Emberben? Átkozott, aki emberbe veti bizodalmát. És Istenről elfeledkezik. Olvassuk Jeremiásnál. Jeremiás síralmaiban van ez a megdöbbentő mondat. Ruhája szegélye piszkos, nem gondolt a jövendőre, szörnyű mélyre süllyedt, nincs vigasztalója. Ebben a költeményben a Jeremiás síralmai című bibliai költeményben Jeruzsálemről van szó. Jeruzsálemre alkalmazza ezt a hasonlatot. Mintha Jeruzsálem egy szerencsétlen, megesett lány lenne. Egy olyan lány, aki könnyelműen odaadta testét az első katonának. Az leteperte a sárba. Ruhája szegélye piszkos. Nem gondolt a jövendőre. Szörnyű mélyre süllyedt, nincs vigasztalója. Aki nem gondol a jövendőre, az esik áldozatul pillanatnyi örömöknek. Akinek nincs célja, az próbálja habzsolni a pillanatot, a pillanat élvezeteit. egy pár, ha tudja, hogy van közös jövőjük, akkor még azt is kibírják, hogy nem fekszenek le egymással. Addig a szent pillanatig, amikor Isten színe előtt is megkötötték a házasság szövetségét. Micsoda öröm ez! Ez egy tartós öröm. Kibírtuk. Van bennünk erő, fegyelem, kitartás. Miért lehetett? Mert láttuk a jövőt. Van közös jövőnk. Ezért tudunk várni. Meg tudjuk várni az esküvőt. A házasság páros utazása nem mindig libegővel történik, nem mindig intercity-n, nem mindig autóval, repülővel. Olykor gyalogolni kell. Gyalog. Megyünk, gyalog. Körülnézünk, milyen a táj, lehet, hogy egy szemer, árnyék sincs a közelben. Tűz a nap, bejönnek a viharfelhők, most mi jobb, de jó, egy kicsit hűvösebb lesz, de aztán zuhog az eső, jön a jég, menni kell tovább. Vannak ilyen szakaszok a házasságban. Miért lehet kibírni az ilyen utakat? Azért lehet kibírni, mert tudjuk, hogy hová megyünk. Be fogunk érkezni. És akkor el tudjuk viselni a nehézségeket. Útközben lehet, hogy élvezzük a tájat, gyönyörű tájakon megyünk keresztül. Élvezzük a mozgást is, olyan jó gyalogolni. Az jó dolog. Élvezzük egymás társaságát is. Hát olyan aranyos dolgokat mond. És főleg, amikor rám mereszti mind a két szemét. Nem csak az egyiket, mind a kettő. Egészen átmelegszik tőle az ember, és közben azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy mit mond. Ezek nagyszerű pillanatok, az öröm pillanatai, amik esetleg elillannak. De néha törj a lábunkat a cipő, szomjazunk, izzadunk, el is fáradunk. A gyalogtúrával mindez vele jár. Az út végén mégis azt gondoljuk, hogy jó volt. Jó volt megtenni ezt az utat együtt. Nagyon jó dolog így visszanézni egy házasságra is. 4-5-6 évtized múlva, nem túlzás, én ismerek olyan párt, akik már betöltötték a 60. házassági évüket. Na most a jövőt kutatni úgy, ahogy napjainkban sokan szokták, abszolút nem érdemes. Ha nem ismerem a jövőt, kérdés, hogy lehet-e tervezni, tudva azt, hogy sok a bizonytalan tényező, ami előre nem látható, kiszámíthatatlan, nem lehet tudni, hogy ki mikor lesz beteg, mikor üt be a krach, mikor történik valami szerencsétlenség, vagy váratlan öröm, új helyzet, persze sok mindent nem lehet tudni. Valóban nem lehet tervezni a jövőt, de valamit mégis lehet. Lényeg az, hogy nem jövőbe látásra van szükségünk, hanem bizalomra van szükségünk, mégpedig két irányban is. Bíznunk kell Istenben, és bíznunk kell egymásban. Ahhoz, hogy közös jövőnk legyen, bíznunk kell egymásban. Ezért kötjük meg a házasságot. Ezért nem nyugszunk bele abba, hogy csak élettársi kapcsolatban éljünk. Mert bízunk egymásban. És bízunk magunkban is. De az egésznek a kiinduló pontja az, hogy bízunk Istenben. Bízunk Istenben, bízunk abban, hogy Isten jót végez felőlünk, és életünk az ő védelme alatt áll. Bármi történik velünk, ő ott lesz. És megbízunk egymásban is, amikor elkötelezzük magunkat. De ki van zárva az életünkből a horoszkóp? Ki van zárva mindenféle jóslás? Ezzel nem kacérkodunk. Miért? Mert bízunk Istenben. Ez alapvető. A nagy kísértés olykor, hát haza cigányasszony megmondja. Meg is mondja, mutassa a tenyerit. Boldog fog lenni. Emlékszem egy ifjúsági kiránduláson, ifjúként vettem részt rajta, volt ilyen, bármilyen hihetetlen. Valahol ott Nagymaros környékén jött egy cigányasszony, és jósolni akart, aztán a vezetőnk mondta, hogy jósolhat, ha megengedi, hogy én is jósoljak magának. Csodálkozott. Mondta, tessék, ha meg nem tér, elkárhozik. Pillanat alatt elillant. Na most, bocsánat, cigányokat emlegettem, semmi kirekesztés. Erről nincs szó. Lehetett volna az akár amerikai jósnő is, vagy magyar is. Csak történetesen cigányasszony volt, véletlenül. Na de lépjünk tovább egy lépéssel. Tehát tervezni szabad, sőt, tervezni kell is. Valójában a tervezés azt jelenti, hogy az értékrendünket egyeztetjük. És itt térünk vissza arra a kérdésre, amit az elején felolvastam. Tudnék, az életvezetésünket kell egy irányba igazítani, és ehhez néhány dolgot tisztáznunk kell. Na, itt van két lehetséges értékrend ezen a táblán. Ugye a legfőbb érték ebben az esetben ennek az embernek az életében Isten, maga Isten. Ő van a középpontban. Azután nagyon fontos neki a párja, azután ő is fontos. Hát persze, ő is fontos magának. Van közöttünk olyan, aki nem fontos magának? Nem jelentkezik senki. Én azt gondolom, ez teljesen helyén való, de legfeljebb harmadikként. Tehát legyen az első hely az úré, a második hely legyen a páromé. Aztán jönnek a gyerekek, még azok is odafurakodnak elém. És ez így rendben van. De a munkahelyi problémákat már jobb odébb tenni. Olvastam nemrég, hangsúlyozta valaki egy könyvében, hogy a munkamániát, ami ugyanolyan megkötöző lehet, mint az alkoholizmus vagy drogfüggőség, a társadalom pozitívan értékeli. Egy olyan korosztály van, akit nem fenyeget a munkamánia, ez a serdülőkor. Aztán nagyjából nem, a serdülők ritkán szoktak munkamániások lenni. Stréber azért akadt köztük is. Abból lesz a munkamániás. Na, itt van a másik, ebben az esetben ő van a középen, aztán jön a párja is, mert nagyon szereti, és hát Isten is, ő egy vallásos ember. Be van írva az egyházi anyakönyvbe. Ne felejtsük el azt, hogy akik az Úr Jézust elítélték, és kiszolgáltatták a rómaiaknak, nagyon vallásos emberek voltak. nagyon vallásos emberek voltak. Vagy az a Saulus, aki üldözte a keresztényeket. Nagyon vallásos ember volt. Ebből neki meg kellett térni, ez vele megtörtént a damaszkuszi úton. Így lett belőle Pál, a kicsike, Paulus, azt jelenti, hogy kicsi. Tehát, hogyha ő ilyen lett volna, átváltott ilyenné. Na, a kérdés az, hogy össze lehet-e egyeztetni ezt a két értékrendet. Mert ez válasz az elején felolvasott kérdése. Erről van szó. Valóban azonos-e az értékrendünk? Hát persze sokféle lehet az életünkben, ami fontos, az sem mindegy, hogy mit részesít előnyben a párom, és mit én, ez is értékrend kérdése. Teszem azt, az egyik fél azt tartja legtöbbre, hogy rend legyen a lakásban. Ez nagyon fontos. Ahhoz képest minden háttérbe szorulhat. Nagyon fontos még az is, hogy előnyös legyen a megjelenése neki, meg a párjának is. Hát csak nem fog szégyen szemre menni vele, hogyha olyan göncöket vesz magára, úgyhogy inkább vesz neki megfelelő ruházatot. És arra is odafigyel, hogy pazar vendéglátásban részesítse a vendégeket. Ez fontos, hogy azt mondják, hogy híres a magyar vendéglátás. Hát igen, voltam Hollandiában egy időben, 20 éve körülbelül, vagy kicsivel több, azt hiszem több. Több, persze, hogy több. Két hónapot töltöttem ott, egy családnál laktam, és nagyon érdekes a szokás. Ugye úgy 5 óra tájt teázni lehet, nem tudom, volt-e még valaki Hollandiában családnál, nem csak teát adnak, hanem elővesznek egy dobozt, abban keksz van. Mert én kiveszek egy kekszet, erre becsukja a doboz, és visszateszi a szekrénybe. Hát ilyen fukarok ezek a hollandok, gondoltam magamban. Aztán tisztázódott számomra, szó sincs róla. Ez egy kulturális jelenség. Ők ezt így szokták. Sokkal többet adtak nekem egy szem keksznél akkor. Egészen más területen. Nagyon melegszívűek voltak. Nagyon sokat segítettek. Mi hogy csináljuk? Egyél. Vegyél, vegyél, drágám, még azt is. Közben azt gondolja az ember magában, a fene a bögyét. Hát itt minden fölzabál. De ezt nem mondja. Hát ez nem őszinte magatartás. Hát így lehet valaki számára fontos az, hogy mondjuk pazar vendéglátás. És akkor ott van a másik, neki meg a lelki munka a legfontosabb, a kellemes együttlét, meg a családi program. Azt hiszem, hogy az ilyen értékeket érdemes egyeztetni. Lehetőleg az elején nem fog minden egyezni, menet közben is kiderülnek egyenetlenségek, főleg akkor, amikor napnál világosabb, hogy locsoló csövet kell venni, ő meg függönyt akar. Mert vannak ilyen problémák. Akkor pedig el kell viselni egymás szeretettel. De lehetőség szerint egyeztetni kell ezeket a köröket, amikor tervezzük a jövőt. Mit kell tervezni? Először is látnunk kell a célt, hogy ahhoz igazodjunk minden válaszúton. Hát ez a pár éppen válaszút előtt áll, itt ketté ágazik a turista út, talán kicsit sötét a kép, nem látszik annyira. Például meg kell beszélni azt, hogy hány gyereket szeretnénk. Nem biztos, hogy annyi lesz. De mégis egy irány. Menet közben változhat is. Hol és milyen körülmények között akarunk élni? Ugye az egyik azt akarja, hogy vegyünk egy tanyát, amíg még vannak tanyák, költözzünk ki oda, tartsunk tehenet. Amikor a másik tiltakozik, akkor azt mondja, azért a számítógépedet elhozhatod. Nem könnyű egyeztetni az ilyet. Vagy a belvárosban akar lakni, sokkal szebb környezet a beton, azt is be lehet festeni. Tervezéskor mindezt érdemes tisztázni. Milyen munkát vállalunk? Egyáltalán vállalunk-e? Hogyha baba lesz az asszony, otthon marad, meddig? Vannak, akik a bölcsődéket akarják fejleszteni. Én örülök annak, hogy elsorvadtak. Csak a családi nevelést kellene erősíteni. Tehát azt lehetővé tenni, hogy családban nőjön fel a gyerek. Ez nem csak rendelkezések kellenek, hanem az értékrend megfelelő átalakítása. Elsősorban. A pihenés és a kedvtelési terveink milyenek? Mi a hobbink? Azonos, nem azonos? Na jó, hát majd megtanítalak lovagolni. Félsz a lovaktól? Ettől a jámbor állattól? Miért? Ma olyan nagy. Hát igen, jó nagy. Néhány mázsát tesz. De érdemes ezeket egyeztetni. És hát beszélni a szüleinkkel való kapcsolatról. Milyen sűrűn fogjuk őket látogatni, meghívni. Ez is menet közben is változhat. Sok minden lehet. Milyen szervezeteket fogunk támogatni. Például a bibliai házassággondozó szolgálatot érdemes támogatni. Ugye mikor is lesz az adóbevallásunk? Májusban. Van ilyen szervezet. De a lényeg az, hogy az úti célt lássuk. Az előbbiekből az derült ki, hogy az úti cél maga a mennyország. De mit jelent a mennyei úti cél itt a földön? Azt jelenti, hogy életünk Isten dicsőségét szolgálja. Úgy éljünk, hogy az életünk ne Isten szégyene legyen, hanem az ő dicsősége. Mit hoz a jövő? Néhány dolgot tudhatunk előre. Biztosan lehet tudni azt, hogy meg fogunk öregedni. Biztos? Nem biztos, mert elütheti a hajókötél valamelyikünket, és akkor nem fog megöregedni, de azért van esély rá, ugye, hogyha elég sokáig él, erre lehet számítani. Testi erőnk hanyatlani fog. Jó, lehet ezt konzerválni, futni, súlyzózni, sok mindent lehet tenni, az étrendet megfelelően megszervezni. Mindez jó dolog. De akkor sem lehet megállítani se az öregedést, se a fizikai erő csökkenésének a folyamatát. Ez biztos. Van tapasztalatom. Csökken a szexuális vágy is, hát ez nagy szomorúság a másiknak, de erre is számolni kell. De vannak, és sokkal több olyan dolog van, amire nem számítunk. Nem szoktunk számítani arra, hogy vannak jellemhibái, amik nem látszottak. Akkor derül ki, amikor elkezdünk együtt élni. Nem biztos, hogy jellemhiba, De olyan szokás, amit nekem nehéz elviselni. Ilyen lehet. Betegségek derülhetnek ki közben. Vagy jön váratlanul. Baleset lehet. Nevelési problémáink adódhatnak. Persze az ember azt gondolja, hogy jó, hát engem nem neveltek elég jól, ahhoz képest egész rendes ember lettem, meg nem is vagyok annyira buta, de majd az én gyerekeim. Aztán jönnek a szülői értekezletek, viszontagságai, és sok minden más kiderül, hogy nem szeret szót fogadni, hogy furcsa ötletei vannak, hogy kihamuzza a kályhát, hogy kiül az ablakba a második emeleten, megrázó események történhetnek, kipróbálja, hogy mennyit zuhan a tárgy a második emeletről, járnak is az utcán emberek. Tehát lehetnek nevelési problémák, megélhetési gondok, azok is lehetnek. Mondjuk most kiszámítható, hogy lesznek megélhetési gondok néhány hónapon belül súlyosabbak, mint most. Lehet, hogy jön egy új miniszterelnök, aki egy hajóroncs kapitánya lesz. Nem irigyeljük. És megjelenhet egy váratlan harmadik. Lehet? Lehet. Hogy lehet mindezt kibírni? Ezeket nem tudjuk betervezni. Istenben bízni. Ha nehéz út szakasz következik, vele együtt lehet azon végig menni. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Tudnunk kell, hogy végső soron hova tartunk, hogy minden döntést és tervezést ahhoz igazíthassunk. Itt van az úti könyv, a Biblia, Isten igéje. Persze kell hozzá azért tanácsadó, aki értelmezi, ez a tanácsadó a Szentlélek. Őt pedig annak adja az Atya, aki neki engedelmeskedik. Ő magyarázza az igét. A Szentlélek egyik legfontosabb tevékenysége. Érthetővé és személyessé tenni számunkra Isten igéjét. Így vezet, így érthetem meg a döntések alkalmából, hogy most mit kell döntenem. Azután van itt egy nagyon érdekes spirál. Itt csak egy körfolyamatnak látszik, de ezt úgy képzeljük el, hogy ez az alapja egy spirálnak. Megy fölfelé. A kapcsolatunk fejlődhet úgy, hogy megbocsátok, elfogadom őt, megértem őt, megbocsátok, elfogadom őt, megértem őt, megbocsátok. Ez a folyamat jellemzi végig egy pár életét. Ha van köztünk olyan, aki házas ember, és még soha nem volt szükség megbocsátásra a házasságában, ha szóljon. Ez érdekes volna. Mondjuk elég hosszú időn keresztül biztos, hogy van. Van erre esély, hogy szükség van rá. Ez a közös útunk felé haladó, felfelé haladó szerpentin. Ez a szerpentin, hogy szükség van megbocsátásra, Ez jelzi azt, hogy nem teljesen könnyű az út. De jó dolog megbocsátani. Elfogadni a másikat. Néha furcsának tűnő gondolatait is. Azzal együtt elfogadni őt. Megérteni őt. Ezt nevezik idegen szóval empátiának. Ami azt jelenti, hogy a helyzetébe illeszkedve nézem a problémát, vagy a problémánkat. Befejeztem. A kérdés doboz ott van most is hátul. Van-e valakinek direkt, most feltehető kérdése? Legközelebb a szeretetnek arról az oldaláról lesz szó, amikor a másik szükségletét kutatom és igyekszem kielégíteni. Tehát fölfedezni és betölteni a társam szükségleteit. Ez a témánk. Köszönöm a figyelmet, Isten velünk, viszontlátásra.